Gyengül a forint, elemzők szerint akár a 230 forintot is átlépheti a svájci frank árfolyama. Még mindig kómában az Afganisztánban megsérült magyar katona, szülőfalujában gyászolják a hősi halott katonanőt. 200 trafipax bevetésen, 3 napig a gyorshajtókra vadásznak a rendőrök. Élnek és jól vannak a chilei bányászok, 18 nap után kapcsolatba léptek velük. Híradó a Duna Televízióban, jó estét kívánok! Tegnap óta folyamatosan gyengül a forint a bankközi devizapiacon, ami rossz hír a devizahiteleseknek. 1 euróért ma 285 forintot kértek, a svájci frank árfolyama pedig 217 forintig emelkedett, megközelítve az eddigi csúcsot. Elemzők azt mondják, ha folytatódik a pesszimista hangulat a piacon, a 225-230 forintos svájci frank gondolatával is meg kell barátkozni.
A svájci frankkal szemben a forint jelentőset esett, tehát ez az elmúlt 3 kereskedési napnak a krónikája.
Az elemző azt mutatja, mekkora hullámvasútra került a forint az elmúlt napokban. A gyengülés oka szerinte a rossz külföldi hangulat és Simor András jegybank elnök tegnapi nyilatkozata. A piac ugyanis negatívan ítélte meg az alacsonyabb gazdasági növekedésről és a magasabb költségvetési hiányról szóló MNB-s előrejelzést. Jól látszik az is, hogy a legrosszabbul éppen a svájci frankkal szemben teljesít a forint.
A svájci frank az erősödik az euróval szemben, mi pedig gyengülünk az euróval szemben, tehát így tranzitíve mi a svájci frankkal szemben sokkal többet gyengülünk, mint az euróval szemben, így ez okozza nyilván a problémát.
Úgy tűnik, hogy a recesszió ismét eluralkodik Amerikában, és ez a rossz hangulat a menekülő tőkét a svájci frankba terelte, ami hát nyilvánvalóan erősíti a svájci frankot és gyengíti a forintot.
A devizahiteleseken leginkább az segítene, ha a bankok mérsékelnék a svájci frank hitelek kamatait, amit még a pénzügyi válság idején emeltek átlagosan 8%-ra, de ma már több mutató sem indokolja, mondják az elemzők. Ha most például egy 20 évre kötött hitelnél 8%-ról 5%-ra csökkenne a kamat, azaz adósnak azt jelenteni, mintha a mai 217 forintos szinttel szemben a svájci frank ára 171 forint lenne.
Még mindig kritikus állapotban, kómában van a tegnap Afganisztánban megsebesült magyar katona, 2 sérült társával, Mazar-i-Sharifban egy német katonai kórházban kezelik őket. Még nem tudni, mikor hozhatják haza őket. A merényletben elhunyt papni Ábrahám Juditot egész szülőfaluja gyászolja.
Fekete zászló az Alacskai önkormányzat épületén. Papni Ábrahám Juditot gyászolja az egész falu, 32 évesen halt meg tegnap hajnalban az afganisztáni támadásban.
Amikor a 10 éves érettségi találkozónk volt, akkor büszkén mesélte, hogy ő katona, de ez a büszkeség ez nem hivalkodást jelentett, hanem teljesen természetesnek tekintette.
A katonanő családja is a faluban él, nem nyilatkoznak senkinek. Judit férjével együtt szolgált, ő néhány napja már hazajöhetett.
Nem lenne meglepő, hogyha úgy tetszik, a katonaságnak is hátat fordítana.
A Honvédelmi Minisztériumban közben a 3 sérültről várják a híreket. Az egyik katona állapota továbbra is válságos.
Folyamatosan vizsgálják, kómában van, nem ébredt föl a kómából, és a közeljövőben nincs is nagyon esély arra, hogy ez megtörténhet. Minden esetre az a cél, hogy mielőbb itthoni körülmények között gyógyulhasson.
A 2 könnyebb sérült kielégítő állapotban van. A szaktárca azt szeretné, ha minél előbb a Honvéd kórházban ápolhatnák mindhármukat. Holnap újabb 8 katonát indít a minisztérium Afganisztánba.
Idén sem érkezik meg minden tankönyv becsengetésre, mintegy 150 kiadvány hiányzik az iskolákból. Az azonban csak a tankönyvek 1,5%-a.
Torna gyakorlat az egyik terézvárosi iskolában, ezúttal tankönyvekkel. A 2 tannyelvi intézmény szerencsésnek számít, minden megérkezett időben.
Bár nyitva van az ablak, nagyon jó az új könyveknek az illata, csak kevés idő van velük foglalkozni, mert gyorsan összekupacolja az ember a gyerekeknek, és utána oda is adjuk nekik, de öröm nézni a gyerekek arcát, ahogy átveszik az új könyveiket, és magukhoz ölelik.
Néhány kiadványt ugyanakkor biztosan csak szeptemberben tudnak eljutatni a terjesztők az iskolákba.
Mondjuk a tanév második hetében, a maximum harmadik hetében megérkeznek, és ott lesznek.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ezek pedig már a budapesti tanévnyitó konferencia képei. Itt 600 tanár válogatott a legújabb tankönyvek között. Azt is bejelentették a fórumon, hogy idén az árvízsújtott a településeken segítenek.
Lényegében az összes olyan települést, ahol iskola volt az árvízkárosult településen, azoknak az összes diákját, legyen az ingyenes vagy fizetős, támogatjuk, és a tankönyveket ingyen kapják.
A borsodi falvakba több mint 26 ezer tankönyv érkezik a napokban.
Rendezni az egykor kitelepített és a hortobágyi munkatáborokba hurcolt emberek helyzetét a kormány, a részletekről a közigazgatási és igazságügyi minisztérium politikai államtitkára holnap tárgyal a Magyar Politikai Foglyok Szövetségével.
Fölhaigáltak a ponyvás autóra és elindultunk. Az öcsém 3 éves volt, édesanyám 30 éves és sírt.
Csongovainé Zsákai Piroska még csak 8 éves volt, amikor az egyik hortobágyi munkatáborba vitték családját.
Elvették a személyes szabadságunkat, rabszolgamunkát végeztettek, teljes vagyonelkobzás és család szétszakítás.
1945 és 1953 között 10 000 ember telepítettek ki, ma már alig 900-an élnek közülük. A jogszabályok úgy tekintenek járadékaikra, mint az akkori munkavégzésük, társadalombiztosításból való kiesésük megváltására. Juttatásuk évek óta nem emelkedett.
Most ősszel leülünk velük, beszélünk erről.
A kormány most rendezni akarja a helyzetüket.
Ez inkább egy szimbolikus lépés ennek a történelmi igazságtalanságnak a helyretétele, és főleg a kitelepítettek ügyében, hiszen akik kényszermunkatáborban voltak, róluk hallottunk az elmúlt években a legkevesebbet, és most a 60 éves évforduló egy nagyon fontos pont, hogy legalább most 60 évvel később rendezzük az ő helyzetüket, rendezzük az ő nyugdíjukat.
Az évfordulón október 22-én ezen az első kerületi téren állítanak majd emléket az elhurcoltaknak.
Az ügyben megkerestük a Pofoszt is. Azt mondták, nagyon örülnek annak, hogy kormányzati szinten foglalkoznak a problémáikkal, nyilatkozni azonban csak a tárgyalások után akarnak. A Duna Televízió híradóját Szondi Vanda tudósította.
13 pontos etikai kódexet javasol a pártoknak az MSZP az önkormányzati választásra, jelentette be Szanyi Tibor. Szerintük a dokumentum garantálná az október 3-i választás tisztaságát, szabályosságát és kizárná a tisztességtelen személyeskedő vagy becsületsértő módszereket. A Fidesz hiteltelennek tartja az MSZP-t etikai kérdésekben, ezért nem írják alá a kódexet. A Jobbik kampányfogásnak tartja a kezdeményezést, az LMP viszont némi módosítás után aláírná. Ha lehet más a politika szerint, a kormánynak sürgősen hatályon kívül kell helyeznie a Sukoróra tervezett kaszinó beruházásra vonatkozó kormányrendeletet és a kiemelt beruházásokkal kapcsolatos törvényt is. Az LMP frakcióvezetője azt mondta, ha ez nem történik meg, az azt jelenti, hogy a Fidesz megtévesztette a választókat, amikor a kis- és középvállalkozások támogatását ígérte a nagy beruházásokkal szemben.
Öntsenek tiszta vizet a pohárba, oszlassák el a kételyeket, és nyugtassák meg azokat, akik reménykedtek a kormányváltásban itt a Velencei tó környékén azért, hogy se szegfű, se narancsos megaberuházás ide nem fog épülni.
A mostani kormány megalakulása óta ismét jogállam van Magyarországon, reagált az LMP felvetésére Budai Gyula. A miniszterelnöki megbízott azt írja, a kabinet minden az MSZP kormányzásához kötődő gyanús ügyet ki fog vizsgálni. Gyurcsány Ferencnek és Bajnai Gordonnak számos kérdésre kell majd választ adnia. Magyarország meghosszabbítaná a földvásárlási moratóriumot, és ebben Románia megbízható partnere lesz. Ezt Fazekas Sándor jelentette be Bukarestben. A vidékfejlesztési miniszter egynapos romániai látogatásán a nemzetközi árvízvédelmi rendszerről is tárgyalt román kollégájával, Mihail Dumitruval.
A külföldiek földszerzésének a tilalmával kapcsolatos mentesség az jövő évben lejár, és Magyarország szeretné ezt 3 évvel meghosszabbítani.
Bukarest pedig Magyarország segítségére lesz ebben, ígérte a román tárca vezető. Az Európai Tanácsban a földmoratórium meghosszabbításánál a magyar álláspontot támogatják majd. A miniszterek átlátható közös agrárpolitikát sürgetnek.
A román agrárminisztérium egy munkatársa Budapesten gyűjt majd tapasztalatot a magyar EU-s elnökség ideje alatt.
Az idei súlyos árvízkárok miatt összehangolt árvízvédelmi stratégia kidolgozásában is megegyezett Fazekas Sándor és Borbély László. A román környezetvédelmi miniszter azt mondta, Románia számára továbbra is elsőbséget élvez a dunai hajózás és az árvízvédelem. Ezért a Duna stratégia 5. fejezetét, ami az árvízvédelemmel foglalkozik, a két ország együtt irányítaná. Az őszi magyar-román kormányülésen egy közös Duna-Tisza kutatóintézet létrehozását kezdeményezik.
Lakásokat kell vásárolniuk a romániai önkormányzatoknak. Több tucatnyi ingatlant ugyanis a kárpótlási folyamat részeként vissza kell adniuk az eredeti tulajdonosoknak. Az eddigi lakók nem akarnak kisebb otthonokba költözni, a helyhatóságoknak viszont sokszor nincs pénzük ugyanakkorára.
Ennek a visszaszolgáltatott háznak a bérlői már 6 éve tudják, hogy költözniük kell. Jelenleg 4-en laknak benne. A hivatal csupán egy egyszobás lakást tud felkínálni nekik, ha bár a családban egy súlyos beteg is van.
Ha nem adják meg a kétszobás lakást, nekünk is egy első emelet, úgy annyit igényelünk, hogy a férjemmel tudjunk közlekedni, mert magasra ő sem bír felmenni. Akkor megyünk saját pénzemmel, megyünk egy bérelt lakásba.
Máramaros szigeten összesen 85 család van hasonló helyzetben. Rövidesen, minden ingatlan esetében lejár a törvény által megszabott 5 év türelmi idő.
Tanácsi határozat értelmében a város 30 garzon lakást vásárolna meg. Ezeket elsősorban szociális alapon osztanák ki, de törvény kötelez minket arra is, hogy az eredeti tulajdonosoknak visszaszolgáltatott házakból kilakoltatott embereknek lakást biztosítsunk.
A baj csak az, hogy a tömbházban már laknak családok. A jóváhagyott határozat szerint azonban a helyi önkormányzat csak az egész épületet vásárolhatja meg. Csak hogy emiatt az innen kiköltöztetett embereket is a városnak kell lakáshoz juttatnia, méghozzá szeptemberig.
Egyelőre nem tudni, milyen sors vár Svatopluk szobrára a pozsonyi várban. Nagymorva fejedelmének emlékművét még júniusban a parlamenti választások előtti kampányhajrában leplezte le Robert Fico akkori kormányfő. Az alkotást számos bírálat érte, mert a kommunista korszak egyik legismertebb szobrásza készítette, mások szerint pedig nem a várban van a szobor legjobb helye. Az új parlament elnöke, Richard Sulik úgy döntött, egy történészekből és művészettörténészekből álló bizottságot nevez ki. Szeptemberben ők döntenek a szobor sorsáról. Most pedig nézzük, mi lesz még a híradóban. Tovább fogy Magyarország népessége, a statisztikát csak a bevándorlók javítják. Kormányzati vizsgálat Manilában, azt akarják tudni, hogyan halt meg 8 túsz kiszabadításuk közben. Tovább fogy Magyarország népessége, a KSH adatai szerint már csak alig több mint 10 millió, pontosan 10 millió 4 ezer ember él az országban. Az első fél évben 4%-kal kevesebb gyermek született, mint egy évvel korábban. A természetes fogyás 20 ezer ember volt, de mivel a statisztikát javítják a bevándorlók, a népesség csak 10 ezerrel csökkent a tavalyihoz képest. Évvégéig azonban 10 millió alá mehet a lélekszám. A szakemberek szerint a részmunkaidős foglalkoztatás, a családi napközi bevezetése és a 3 éves gyes visszaállítása rövid idő alatt változást hozhat.
Ilyen nagy lelkű ellátás, mint nálunk a 3 éves gyesgyed, az szinte sehol sincsen. Ugyanakkor mégis nagyon nagy hiba volt, hogy 2 évre lecsökkentették, mert most minden ilyen változás, ami negatív változás, az csak rontja a népesedési mutatókat. Tehát ebben a helyzetben nagyon jó, hogyha visszaállítják a 3 évet.
Fél év alatt több mint 300-an haltak meg a hazai közutakon, többségük vétlen volt. Mától bevetésen az összes trafipax a rendőrség egy uniós közbiztonsági akció keretében 3 napig a gyorshajtókra vadászik.
Sebességmérővel figyelik az M3-as bekötő szakaszát a rendőrök.
Körülbelül 20 perce vannak itt, azóta hányan lépték túl a megengedett sebességhatárt?
Azóta egy fő lépte túl a sebességhatárt, 80 helyen 112-vel közlekedett.
3 napig 200 trafipaxszal folyamatos lesz az ellenőrzés az utakon. A legtöbb autós baleset ugyanis pont a gyorshajtás miatt történik. Ma is volt halálos baleset az M7-esen. Egy füvet vágó traktorral karambolozott egy teherautó. A munkagép vezetője meghalt.
Minden nap van sajnos gyorshajtásos baleset.
Már az elmúlt fél évben javult a baleseti statisztika. Gyorshajtás miatt ilyen rövid idő alatt több mint 2000-en sérültek meg.
Az autósok egy része nem szándékosan vét a kressz ellen, hanem rutinból vezetnek a járművezetők, és gyakorlatilag nem figyelnek oda, nem figyelik a közlekedési táblákat.
Az összes sérüléses közúti baleset 25-30%-a, a halálos baleseteknek pedig körülbelül 40%-a gyorshajtás miatt történik.
A közvetítői díjat is visszafizetik a nyár közepén becsődölt Karikatúrsz károsultjainak. Erre ugyanis jogszabály kötelezi a közvetítő irodákat. Az utazásszervező irodával olyan szerződést kötöttek, amelyik kiköti, a meghiúsult utazások közvetítői díját kötelesek visszafizetni a károsultaknak.
Ezt
a kettőjük között fönnálló szerződés szabályozza, mármint az utazás szervező és a közvetítő között fönnálló szerződés. Ennek a szerződésnek az alapján lehet megállapítani azt, hogy valóban jár-e a meg nem valósult utak után is bármilyen térítés az utazás közvetítőnek, avagy sem.
Manilában kormányzati vizsgálatot indítottak annak kiderítésére, hogy a túszejtő mellett miért halt meg 8 túsz is a tegnapi rendőri akcióban. Mivel az áldozatok kínaiak, Peking is vizsgálatot követel, Hongkong pedig nem ajánlja állampolgárjainak, hogy a Fülöp-szigetekre utazzanak. A turistabuszt eltérítő és túszokat ejtő volt rendőr állítólag hajlott a megegyezésre. A rendőrség mégis a támadás és a tűzharc mellett döntött.
Csak az áldozatok boncolása után derülhet ki, hogy ki ölte meg őket. Amikor a tűzharc kitört, már csak 15 túsz volt a buszon, 10 embert elengedett a fogvatartójuk. Egyelőre nem tudni, ki lőtt először, mert az esti viharban a mennydörgések néha elnyomták a fegyver ropogászaját. A busz azonban lövések nyomaival volt teli, többen csodának tartják, hogy egyáltalán maradtak túlélők. A manilai vezetés szerint azért kellett támadni, mert a fegyveres akkor már a túszok lelövésével fenyegetőzött.
Abban bíztunk, hogy ahogy fárad, egyre könnyebb lesz meggyőzni a békés megoldásról, de sajnos nem így történt, nagyon gyorsan megváltozott a helyzet.
Csak hogy az egyik tévétársaság élőben közvetítette a túszejtő szavait, és ez szerint a helyzet éppen attól változott meg, hogy a rendőrök megindították a támadást. A túszejtő azt mondta, látja a fegyvereseket, és tudja, hogy meg fogják őt ölni. A rendőrség közben letartóztatta a férfi testvérét, mert az megpróbált hatni bátyjára, és a busz közelébe ment még a lövöldözés előtt. A férfi azt mondja, a rendőrök egyszerűen nem akartak tovább tárgyalni az elkeseredett túszejtővel.
A rendőrök miatt bukott el a tárgyalás, és most engem vádolnak a kudarcért.
A kórházban még mindig 7 ember tápolnak, többségüket súlyos sérülésekkel.
Élnek és jól vannak a mélyben rekedt chilei bányászok. 33-an vannak a mélyben már 18 napja. Most sikerült rádiótelefonon is felhívni őket. Az orvosok szerint lelkileg is egészségesek, de kimenekítésük a beomlott tárnából akár karácsonyig is eltarthat.
Hogy jól vannak, azzal is bizonyították, dalra fakadtak, a nemzeti himnuszt énekelték el.
Mindenki azon dolgozik, hogy kimenekítsünk titeket onnan. Az egész ország ünnepelt, amikor kiderült, hogy éltek és jól vagytok, mi pedig megkezdtük az alagút fúrását.
A bányászok 700 méteres mélységben rekedtek, míg augusztus 5-én, amikor az arany és részbánya 300 méter mélyen beomlott. Mivel ők az omlásnál mélyebben voltak, meghúzták magukat egy 50 négyzetméteres helyiségben. A túléléshez eddig volt élelmük, vízük és felszerelésük, de már 8-10 kilót fogytak az elmúlt 18 nap alatt. A szellőző rendszeren át mindeddig friss levegőhöz jutottak, és egy munkagép akkumulátorával világítottak, illetve töltötték fel fejlámpáikat. Az éjszaka egy szűk furaton át sikerült nekik gyógyszert, az életben maradásukhoz szükséges glükózt és egy kiszáradást megakadályozó zselét eljuttatni. Kiszabadításukhoz azonban egy csaknem 70 cm átmérőjű alagutat kell fúrni. A legnagyobb kockázatot az jelenti, hogy a föld eközben beomolhat.
Több kilométernyi eddig titkos katonai alagutat és bunkereket látogathatnak mostantól a turisták a horvát Vis-szigeten. Az alagútrendszer Tito építette, több ezer katona fért el benne, és még tenger alatt járó bázist is terveztek hozzá. A bunkereket korábban a helyi fiatalok kezdték felfedezni, most hivatalosan is megnyitották az adriai turistaparadicsom új látványosságaként. Gyakran azt sem tudják a külföldön magyar szakra jelentkező diákok, hogy Magyarország Európában van. Ezen is változtatni akar a Balassi Intézet főigazgatója. Új nyelvtanítási módszerükben Magyarország kultúrája és történelme is helyet kapna.
Jónás vagyok, Finn vagyok, Erasmusos diák vagyok. Pécsen tanulni fogok. Egyetem, orvosos egyetem.
A bemutatkozást gyakorolják ezek a külföldi diákok. 3 hete tanulnak magyarul a budapesti Balassi Intézetben, már a paprikás csirke receptjét is ismerik. Pedics László nem túl messze Szófiában tanít magyart. Ott, mint mondja, sokszor azt sem tudják, mi a fővárosunk neve.
Az első évfolyamon, amikor bekerül a diákok, sokszor azt sem tudják, hogy Budapest és Bukarest között mi a különbség.
Világszerte egyre többen szeretnének magyarul tanulni, köztük nem magyar származásúak is. Ezért kellene némi kitekintés a nyelvórákon a magyar kultúrára is.
azokat is, akik nem birkóznak meg ezzel a gyönyörű nyelvvel, a nyelvtannal, a szavak számával, a ragozással, mindazokkal is fel kell venni a kapcsolatot, ápolni kell, az ő kultúrájukat, az ő magyarságismeretüket is erősíteni kell.
A Balassi Intézet tanárai 20 ország 40 egyetemén oktatják nyelvünket, akár kis létszámú csoportokban is, azt mondják, megéri.
Ha ők tényleg elvégzik ezt a szakot, és utána építik Magyarország és a saját anyaországuk között a kapcsolatokat, akkor azt hiszem, hogy többszörösen megtérülnek ezek a befektetések.
Hamarosan kezdődik a Dunasport Bobák Róberttel. Robit, mivel várod a nézőket?
Interjút láthatnak minden idők legeredményesebb kajakos nőjével, Kovács Katalinnal, illetve foglalkozunk a hétvégi nemzetközi tornára készülő női kézilabda válogatottal is. Hamarosan várom önöket.
Előtte azonban főbb híreink még egyszer röviden. Gyengül a forint, elemzők szerint akár a 230 forintot is átlépheti a svájci frank árfolyama. Még mindig kómában az Afganisztánban megsérült magyar katona, szülőfalujában gyászolják a hősi halott katonanőt. 200 trafipax bevetésen, 3 napig a gyorshajtókra vadásznak a rendőrök. Élnek és jól vannak a chilei bányászok, 18 nap után kapcsolatba léptek velük. Most köszönöm figyelmüket, híradóval legközelebb 8 órakor várom önöket, utána közbeszéd, vendégünk lesz Kollai István történész, akivel arról beszélgetünk, mi kellene a magyar kisebbségek helyzetének rendezéséhez, és stúdiónkba várjuk Hatos Pált, a Balassi Intézet előbb látott főigazgatóját is, a közbeszéd után pedig 20:30-tól a Sophie Sissi lázadó húga című német tévéfilmet vetítjük, a Duna 2 autonómia csatornán pedig a 25. szélességi fog délre című francia tévéfilm sorozat 8. részét láthatják. Viszontlátásra 8-kor.
Vajon mikor leszek szabad? Minden arab lancsászakot.
1944 őszén az előrenyomuló szovjet csapatok nyomában Erdélybe visszatért a román közigazgatás. A magyar ajkú lakosság közül sokakat Málenki robotra gyűjtöttek össze. Az elhurcoltak közül számosan soha nem tértek vissza szülőföldjükre. Úgy mondjam, ahogy volt. Bugja Sándor dokumentumfilmjét ma este 9 óra 25 perckor tekinthetik meg a Duna Autonómia csatornán.
Kell oda valaki, aki beszéli a nyelvüket. Az ön révén tekintek bele a lelkükbe, ha van nekik.
Felállni, bocskos disznó!
Ezek nem minden napi idők. Nem akarom visszanézve látni, hogy a pálya szélén álltam.
Az utolsó jobbra.
Goodbye, Bafana. Bille August fesztiváldíjas filmjét péntek este 10 óra 20 perckor tekinthetik meg a Duna Televízióban.
Sose adunk hatalmat a feketék kezébe, de a tárgyalás látszatát kell keltenünk.
Nem fogunk belemenni semmilyen tárgyalásba.
Medvesajt. Kinek jár ma a legtöbb?
Én ma 2 helyet dolgoztam.
Nekem pedig 2 helyet kell ennem.
Az én macimnak meg nagyra kell nőnie.
Amit igazán szeretünk, azt a legjobb megosztani. A medvesajt válogatott alapanyagokból különleges odafigyeléssel készül. Medve. Csak szeretni lehet. Mindenkinek jut egy kedvenc a medve új szendvicsre való finomságaiból. Medve körözöttek, szendvics és vajkrémek.
Új kedvencek a családban.
Megjelent a Nemzeti Sport magazin augusztusi száma a tartalomból. Különleges óriás poszter a vízilabda válogatottról. Schmidt Pál 76 után ismét vívóruhában. Nemzeti Sport magazin. Már az újságárusoknál.
Holnapra meg kell csinálnunk a matek leckét. Még jó, hogy van itt számológép. Meg vonalzó.
Nem akarom elvenni a kedvedet, de az, hogy bebújtunk az iskolatáskában, még nem jelenti azt, hogy iskolába járunk.
Meg kockás füzet. Meg tolltartó.
Az Osamban vették. Hát persze, hogy minden megvan.
Látod? Meg színes szeruza is.
Meg körző. Jaj!
Nálunk az árak a földön járnak.
Sporthíradónkat látják, köszöntöm Önöket. Kovács Katalin 2 arany és 1 ezüstérmet szerzett a poznani kajakkenu világbajnokságon. Kiváló versenyzőnk ezzel minden idők legeredményesebb női kajakosa lett. 29 VB aranyával immár megelőzi a korábban verhetetlennek hit német Birgit Fischert.
Kovács Katalin pályafutása során nemzetközi versenyeken összesen 52-szer állhatott fel a dobogó legfelsőbb fokára. Kajak királynőnk 2 olimpiai, 29 világbajnoki és 21 Európa bajnoki címmel büszkélkedhet.
Igazi boldogságot jelent számomra, ezért csinálja az ember, ezért csinálja és ezért küzd, esetleg szenved idézőjelben edzéseken. Büszke vagyok rá, hogy ennyiszer fölállhattam és átélhettem azt a boldogságot és örömet, amit a győzelem okoz.
És hogy melyik volt Kovács Katalin legemlékezetesebb versenye?
A 98-as szegedi VB-t mondanám, mert az volt életem első világbajnoki címe. A hazai közönség előtt egy igazi kuriózum volt.
Ami pedig a jövőt illeti, egy év múlva olimpiai kvalifikációs világbajnokság Szegeden.
A szegedi rendezés minden szempontból profi, tehát ez a helyszín méltó arra, hogy itt egy olimpiai kvalifikációs versenyt rendezzenek, és elsősorban ezért örülök neki nagyon.
A magyar női kézilabda válogatott csütörtöktől szombatig Kisvárdán, Fehérgyarmaton és Nyíregyházán lép pályára a Telenor Kupa nemzetközi tornán. Máté Fieszter szövetségi kapitány együttesére a török, a macedón és a horvát nemzeti csapat vár.
Felkészülési időszak van a klubokban, de a válogatott program is a felkészülést szolgálja. Cél az évvégi Európa-bajnokság, az edzés pedig a török, makedón és horvát válogatott ellen lesz a Telenor Kupán a Nyírségben.
Végre visszatértek a sérült játékosok, és hát majdnem komplett csapattal tudunk készülni. Jó látni, hogy hát ez világklasszis játékosok tértek vissza. Görbicánitának a visszatérésével egy kreatív játékosról van szó, egy világklasszis játékosról van szó, én úgy gondolom, hogy mindenképpen előrelépést várok.
A torna ideje alatt jótékonysági árverést is tartanak.
Szerettünk volna mi segíteni az árvízkárosultakon. Úgy gondolom, hogy ez a Telenor Kupa egy megfelelő alkalom, hogy ennek jó hírverést adjunk. És a csapat összefogott, egy meszt írtunk alá, és a képünk ellátott meszt, remélem, hogy minél többen licitálnak.
Miután a Debrecent az előző selejtező körben elbúcsúztatta a svájci Basel, a bajnokok ligájában magyar csapatért már nem, magyar játékosokért és magyar játékvezetőkért, a Sampdoria Werder Bremen találkozón közreműködő Kassai Viktorékért viszont még szoríthatunk.
Ma este 5 csapat harcolhatja ki a bajnokok ligája főtáblára jutást. A Sampdoria története során először kerülhet a csoportkörbe, ha hazai pályán ledolgozza 2 gólos hátrányát a Werder Bremennel szemben. A 2 csapat brémai összecsapására el sem utazhatott a genoaiak magyar légiósa, Koman Vladimir, a visszavágón azonban számít rá Domenico Di Carlo vezetőedző. Koman a felkészülés során többször játszott együtt Antonio Cassanoval a támadósorban, a Bremen ellen akár tétmérkőzésen is bemutathatják, remekül megértik egymást a pályán.
90 percünk van arra, hogy hatalmas lelkesedéssel, ugyanakkor higgadt játékkal legyőzzük a németeket. Az idegen belőtt gólunk még sokat érhet, ám akkor is legalább 2 kell itthon szereznünk. Bízom a támadóinkban.
A másik magyar játékos Juhász Roland és csapata az Anderlecht nagyobb eséllyel pályázik a BL főtáblára, hiszen a Belgrádban elért 2-2-es döntetlen után a belgák Brüsszelben a maguk javára fordíthatják a Partizán elleni összecsapást.
Sporthírekkel legközelebb 22 óra 5 perckor várom Önöket, addig is viszontlátásra!
Megjelent a Nemzeti Sport magazin augusztusi száma a tartalomból. Különleges óriás poszter a vízilabda válogatottról. Schmidt Pál 76 után ismét vívóruhában. Nemzeti Sport magazin. Már az újságárusoknál.
Holnapra meg kell csinálnunk a matek leckét. Még jó, hogy van itt számológép. Meg vonalzó.
Nem akarom elvenni a kedvedet, de az, hogy bebújtunk az iskolatáskában, még nem jelenti azt, hogy iskolába járunk.
Meg kockás füzet. Meg tolltartó.
Az Osamban vették. Hát persze, hogy minden megvan.
Látod? Meg színes szeruza is.
Meg körző.
Jaj!
Nálunk az árak a földön járnak.
Pantenol spray. Nélkülözhetetlen utitárs a nyaralásra.
Oh!
Ha csak egy kicsi hiányzik, sürgősen hívja a Providentet. 0640 50 50 50. Provident. Ha csak egy kicsi hiányzik.
Kívánok, köszöntöm Önöket! Menetrend szerint megérkezett az a hidegfront, amely holnap már át is vonul felettünk. A délutáni órákban már a Dunántúlon sok helyen kialakult csapadék, majd az egész Kárpát-medencében várható az éjszakai órákban heves záporzivatar, sőt az északnyugati légmozgás is megerősödik. Hajnalban mindössze 12 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap délelőtt már elkezdődik a felhőzet felszakadozása, nyugaton már a napot is láthatjuk, 19 és 23 fok között alakul a délelőtti hőmérséklet. A Tisza vonalától keletre és Erdélyben sok helyen várható még heves zápor, zivatar. A holnapi csúcshőmérséklet már jelentősen elmarad a maitól, mindössze 28 fokot mérhetünk a legmelegebb délutáni órákban. Ha előre tekintünk az előttünk álló napok időjárására, akkor számokban kifejezve láthatjuk, hogy ismét melegedés következik. Pénteken helyenként már 34 fokot mérhetünk, míg a szombati hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Helyenként megnövekszik a gomoly felhőzet, de csapadék csak elvétve várható. A frontra érzékenyeknek jelenleg nincsen jó hírem. Az előttünk álló 24 órában gyenge hidegfronti hatás érvényesül, a meteorológiai elemekben végbe menő gyors változás még az egészséges szervezetet is leterhelheti. A csapadék elvonultát követően ismét emelkedik majd a levegő pollen terhelése, a nyugati megyékben pedig már erős lesz az UV-sugárzás is, elsősorban a késő délutáni órákban. Ha kitekintünk térségünkre, akkor láthatjuk, hogy délvidéken, Vajdaságban, Horvátországban holnap 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet, elsősorban délelőtt még itt is kialakulhat csapadék. Felvidéken is hasonló értékeket mérhetünk, sok helyen várható még felhő az égen, elvétve lehet egy-egy frissítő zápor is. Kárpátalján 24 fok lesz, míg a Párcium déli részén 28-29 fok körül alakul a holnapi csúcsérték, míg Erdély szívében Kolozsvárott 28 fok lesz, és sok helyen várható még heves zápor, zivatar. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!
A szeretetért küzdeni kell, mert minden olyan mulandó, mint a fű, az ember is. Sorsa, mint a virágé a pusztaságban. Egy forró fuvallat, és már tova is tűnt. És ahol állt, nem marad utána semmi.
Egy szabad madár az aranykalitkában.
A maga útját járta.
Senki sem parancsolhatott neki.
A bajor hercegnő igaz története.
Sophie, Sisi lázadó húga.
A német filmet ma este 20:30-kor tekintetik meg a Duna Televízióban.
Csak az hallhatatlan, aki szeret.
Keresztelő, születés, halál. Egy fiatal cigányasszony, akinek a szeme mindig nevet. Egy Isten háta mögötti erdélyi falu keserves élete, ahol a dal sosem hal meg. Ahogy az Isten elrendeli, Olga filmje, Muni Sándor számos rangos fesztiváldíjjal kitüntetett dokumentumfilmjét szerda este 8 órakor tekintetik meg a Duna Audio csatornán. Ő a példaképe.
Ő a legnagyobb csalódása.
Ő is csak ember.
Folyton oktat, de viselkedni azt ő sem.
Apa csak egy van.
Kállai Ferenc szerepeiből.
Most következik a szülő foglalkozása a gyerekkel. Csak azzal ne kezdje, hogy hogy állunk fiatalember.
Hogy állunk fiatalember?
Révész György filmjét szerda este 20:30-kor tekinthetik meg a Duna Televízióban.